Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, keresztelésre készülve keressük ki és énekeljük fennállva a 412. számú dicséretünk második verszakát, mely így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsba hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most a Máté evangéliuma végéből azokat az igéket olvasom fel, amelyben Krisztus megparancsolta a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelki ismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először. Akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről, hitükről, majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, és mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghaladt és eltemetteték, szállal alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anya szent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, könyörögjünk együtt eképpen. Szerető mennyei édes atyánk, hálásan köszönjük ezeket a gyermekeket. Magasztalunk azért, hogy akartad, megalkottad, és most elpecsételed őket önmagad számára. Dicsőítünk édesatyánk azért is, hogy ma egy lelki közösségbe, az egyházba fogadod, és plántálod be az életüket. Köszönjük a nagy bizalmadat, hogy a szüleikre bízod életüket egy időre. Ő értük is kérünk most, hogy akarják és tudják előtted kedves módon nevelni őket. Ebben a tőled egyre inkább elidegenedő világba, adj ehhez nekik erőt és bölcsességet, szülőknek és keresztszülőknek egyaránt. Kérünk, te magad munkáld ki szívükbe, hogy ezek a kisgyermekek egy nap átéljék és elfogadják az Úr Jézus szeretetét és bocsánatát. Könyörgünk, hogy óvd és őrizd életüket, ajándékozd meg őket testi és lelki egészséggel. Kérünk, áld meg, amit most cselekszünk, Krisztus Jézus parancsára és nevébe. Amen. Balázs Tibor, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Gyermek keresztneve. Hunor, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnevelkedjetek szüleitek örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Gyülekezet is foglaljó helyet. Maradjunk is a helyünkön egészen az áldásig. Így keressük ki a 611. számú énekünket, és énekeljük el annak mind a két versét. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Gondviselő jó atyánk, a Krisztus Jézusért, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk, hogy megállhatunk előtted ma is, mert jó voltodból tart még kegyelmi időnk. Hiszük Jézus, hogy te tudod a mi dolgainkat, egészen ismered egyedi életünket, és élethelyzetünket, amiben járunk és vagyunk. Még nyelvünkön sincs a szó, te már pontosan tudod, Urunk, hogy mit mondanánk neked, és kérnénk tőled. Jöttünk hozzád úgy, amint vagyunk, kérve, hogy fogadj el minket, nem azért, akik és amilyenek vagyunk, hanem önmagadért, azért, aki te vagy. Hívunk Szentlélek, hogy töltsd be szükségeinket a te gazdagságod,
és a te jó tetszésed szerint. Mert hisszük, hogy te jobban tudod azt, hogy mire van szükségünk nekünk, szeretteinknek, családjainknak, mint mi magunk. Könyörgünk, erősítsd a hitükben megrendülteket, a lelki és testi bajoktól, betegségektől szenvedőket. És kérünk most, hogy ajándékozz meg minket a te csodálatos igédre figyelni tudó értelemmel és szívvel. Könyörgünk, áld meg az ige hirdetőjét és minden hallgatóját. Amen.
Kedves testvérek, ma egy hosszabb ige szakaszt fogok olvasni a Jelenések könyvéből, a könyv 21. részét. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt. És Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazugnak meg lesz az osztály része a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám. Jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a Szent Várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége, ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz. Fala nagy és magas volt, 12 kapuja, előtte 12 angyal, és a kapura nevek írva Izrael fiai 12 törzsének nevei. Keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről is 3 kapu, és nyugatról is 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Aki velem beszélt, annál volt egy aranymérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát. A város 4 négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megmérte a várost a mérővesszővel 12 000 futam hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is, 144 könyök ember mértékével, ami az angyalé is. Falának építő anyaga jáspis, és a város színarany tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drága kő ékesítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedón, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik beril, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu 12 gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg.
Nem láttam templomot a városban, mert az Úr a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságába fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Amen. Kedves testvérek, János apostol a mennyei jelenésekről írt könyve az általunk ismert idő és történelem végét beszéli el. János apostol Patmos szigetén látomásában a végidők eseményeibe tekinthet bele, és azt a parancsot kapja az Úristentől, hogy János, amit látsz, jegyezd le, írd le, pontosan úgy, ahogyan azt láttad. Ez a könyv az Új Szövetség egyetlen prófétai könyve, irata. Olyan könyv, amelyben nehezen érthető képek, kifejezések, szimbólumok és számok sokaságát találjuk. Ezek az igék a könyv első olvasóinak a római birodalom által üldözött első keresztényeknek szólt erősítés, bíztatás, bátorítás gyanánt. Akik napi ige olvasásotokban követitek a jelenések könyvét, találkoztok például benne a fényűző, hatalmas és gazdag Babilonnal, amely üldözte és pusztította Isten egyházát, de végül megítéltetett. A teológusok azt mondják, hogy a korabeli birodalom fővárosáról, Rómáról és a város sorsáról van itt szó. Szóval egyszer szólt az első század keresztényeinek ez a bizonyos jelenésekről írt könyv erősítésképpen. Ugyanakkor Isten megüzeni minden keresztény nemzedék számára is a történelem végén bizonyosan bekövetkező kataklizmákat is, és a majdani új világ létrehozását és egész berendezkedési rendjét is. A könyv 21. részéig arról olvashatunk, hogy milyen szenvedések várnak a világra, a bűnben elbukott emberiségre, hogy a sátán micsoda erővel fogja gyötörni a népeket, célja, hogyha lehet, még a kiválasztottakat is elbuktassa, eltántorítsa őket Krisztus hitüktől, és elbuktassa őket. A 20. rész végén a halottak feltámadásáról és az utolsó ítéletről olvasunk. Akkor hatalmas ragyogó trónt láttam, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől menekült a föld s az ég, de nem maradt számukra hely. Láttam, hogy trónja előtt állnak a halottak, kicsinyek és nagyok. Könyvek nyitottak ki. Kinyitottak egy másik könyvet is, az életkönyvét. A halottak fölött ítélkeztek, ahogy a könyvekben fel volt jegyezve a tetteik szerint. A tenger visszaadta a beleveszett halottakat, a halál és az alvilág is visszaadta halottjait, és mindenki fölött ítéletet tartottak a tettei alapján. A halált, az alvilágot a tüzes tóba vetették, a tüzes tó a második halál. Aki nem volt beírva az élet könyvébe, azt a tüzes tóba vetették. Ezzel zárul, ezekkel a mondatokkal a 20. rész, és kezdődik a 21. rész, amit az imént végigolvastam nektek. Látjuk, hogy megváltozik az egész János által bemutatott
látomás hangulata, eddig egymás gyorsan követő, vágtató, válogatott szörnyű események sorát látta, a földön tomboló bűn kiteljesedését, a sátán Isten és emberek elleni harcát, de a könyv utolsó előtti fejezetében az összeomlott, teremtett világ robaja elcsendesedik. Megszűnik a félelem, a fenyegetés és a szenvedés, a korábbi kataklizmákról szóló sorokat felváltja és áthatja a béke, a nyugalom, tükör tiszta látomása. János látomásában megvalósulva látja, amiről Pál apostol is tud, és amiről így ír, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. János apostol új eget és új földet jár. Az itt szereplő görög szó azt jelenti, hogy minőségileg új. Nem pedig eredet és idő szempontjából vonatkozik valamilyen új dologra. Péter apostol is tud arról, hogy mindezek meg fognak történni. Ő így ír. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Kedves testvérek, azt jelenti ez, hogy minden, amit a földünkről tudtunk, ismertünk, eltűnik Isten elől egy szemvillanás alatt. A régi világ, ahogyan ismertük, ismerjük, eltűnik, nem lesz többé. És Isten új eget és új földet formál. Mi az, ami nem lesz ebben az új világban? A legfontosabb jelzője, a legfontosabb üzenet erről az új égről és új földről, hogy nem lesz benne bűn. Mint egy visszaáll benne az eredeti paradicsomi állapot. Szinte elképzelhetetlen, szinte befogadhatatlan számunkra, az értelmünk számára egy olyan világ, amelyben nincs bűn, sem semmilyen szörnyű következménye, amelyektől mi is nap-nap után szenvedünk. De Isten ezt ígéri a választottjainak. Az új világban nem lesz többé idő, öregedés, betegség, sem fájdalom. Az új földön nem lesznek háborúk, járványok és természeti csapások. Az ott lakók már nem élnek át fájdalmat, hátratételt, szenvedést, tönkrement emberi kapcsolatokat, veszekedéseket és harcokat. Nem lesz egyedüllét, kiszolgáltatottság, sem magány. Nem lesz testi és lelki fáradtság, mert feloldódik a paradicsomban az ember fölött megszólaló átok, ami Istentől való volt, hogy fáradtsággal egyed a te kenyeredet, bogácskórót teremjen neked a miattad átkozott föld. Ekkor lezárul Isten átkának ideje, és elkezdődik egy áldott eon, egy áldott élet, idő és szakasz. Sőt, megszűnik a vétkezés lehetősége is. Az ember többé nem tud elkövetni vétket, bűnt. Isten vigasztaló ígéjéről így szól, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Azt jelenti mindez, hogy a bűnnel együtt a bűn minden átkos következménye is megszűnik, és semmivé lesz. Mi az, ami Isten ígérete szerint biztosan lesz ebben az új világban? Ahogyan Isten a teremtéskor elkülönített a földön az ember számára egy életteret, a paradicsomot, úgy ennek az új teremtett világnak is lesz egy életközpontja. egy angyal megmutatja Jánosnak az új föld fővárosát, a mennyei Jeruzsálemet. Azt mondja erről az ige, hogy a mennyből ereszkedik alá, és megnyugszik a földön. Egy csodálatos kép ez, hogy a két valamikor bűnáltal szétszakított világ, Isten világa és az ember világa összetalálkozik a földön, amit újjátett előtte Isten. Mint egy a menny száll alá a földre. Ezt a várost tervezte és alkotta meg az Úr. János elragadtatásában Pátmosz szigetén az első században már készen látja az Isten által felékesített új várost, a mennyei Jeruzsálemet. Isten gondoskodó szeretetét látjuk ebben a képben, aki már jó előre készül arra, hogy megajándékozhassa az embert. Isten végtelen szeretete ragyogja át ezt a képet. Isten végtelen, oldhatatlan ember iránti szeretete ragyogja be ezt a várost. Azért olyan tündöklő, amit János már készen lát. Azt üzeni ez a kép, hogy Isten vágyik, hogy a tőle elszakadt emberrel újra színről színre személyes élet kapcsolatba lehessen. Milyen ez a város? Szige úgy utal az új Jeruzsálemre, mint a menyasszonyra, a bárány feleségére. Jézus a vőlegény. Olvassuk visszatérően az új szövetség egyértelmű képét és üzenetét, amely Krisztus személyéről szól. Ebben a képben, ebben a jelenésekbeli képben azt látjuk, hogy végre eljött az idő, amikor a menyasszony, a megdicsőült egyház, Isten választott népe, a menyasszony, az egyház, a gyülekezet és a vőlegény, a Krisztus találkoznak. És itt már nem a földön harcoló, szenvedő egyház képét látjuk, hanem a megdicsőült egyházat, ami fel van ékesítve, amelyik győzött végül. Jézus és Jézus választottjainak a nagy találkozása, az együtt létének a helye, az új Jeruzsálem. Jézus azt akarta, hogy ebbe a földi szavakkal nehezen leírható csodálatos világba az övéi vele együtt legyenek majd. Emlékszetek főpapi imájában, hogyan könyörök halála előtt az atyához? Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Kiderül az ígéből, hogy ebben a városban nem lesz templom. János nézi a csoda utcákat, tereket, az élet folyóját, ezt a csodálatos helyet, és meglepve fedezi föl, hogy szent hajlék, templom nincs benne. Kedves testvérek, nincs, mert nem is lehet. Mert a templom arra szolgál, hogy az Istentől elválasztott ember valamiképpen utat találhasson az Úristenhez. Mert a templom mindig arra utal, hogy a bűn elválasztotta az embert Istentől, és hogy valahogyan a bűnt félre kéne tenni az útból. Ennek a megvalósulási lehetséges tere, helye a templom. Erre nem lesz szükség az új Jeruzsálemben. A megigazított és megdicsőült egyházat, hívőket már semmiféle sötétség nem jellemzi, mert Isten szentsége és világossága ragyogja be azt a várost, és annak bűntelen polgárait. Ezért aztán a mennyei Jeruzsálem egyik legfőbb jellemvonása az, hogy benne teljes közösségre jutnak az üdvözültek Jézussal és egymással. Külön említi a mennyei Jeruzsálem utcáit János. Miért? Mert az utca az ókorban nem a rohanás helye volt, mint ahogyan ma az, hanem az emberek egymással való találkozásának a helye. Az emberek akkoriban nem elrohantak egymás mellett, hanem az utca volt az a hely, ahol megálltak és beszélgettek egymással. A mennyei Jeruzsálemben a hívők tökéletes lelki közösségre jutnak Istennel, Jézussal és egymással mindenféle személyi válogatás nélkül. Aztán az új Jeruzsálemet a szent luxus jellemzi. Mivel a mindenható Isten tervezése, alkotása ez a város, ezért János is csak keresi a megfelelő szavakat, amiben el tudja dadogni ennek a szent helynek az alig-alig megfogalmazható drága és csodálatos voltát. Amit lát, a város ékköveit, üvegét, aranyát, drága köveit, gyöngyeit. Ezekről úgy eszembe jutott, hogy most végre majd ezekkel is élhetnek azok, akik földi vándorútjuk során szegények voltak, üldözöttek, nincstelenek és nyomorogtak. Hogy Isten milyen figyelmes szeretettel vigasztalja és ajándékozza meg őket ezzel a szent luxussal, amit elérhetővé tesz azok számára, akik ennek a városnak polgárai lehetnek. A luxus szó gyöke a lux, a fény. Ezt a új világot, új országot, új várost Isten és a bárány fénye tölti be. Ezért lesz olyan színpompásan ragyogó. A mennyei Jeruzsálem szabályos kocka alakú János látomásában az ókorban ez a forma a tökéletesség szimbóluma volt. A város hosszúsága, szélessége és magassága egyaránt 12.000 futam, ami átszámolva 2.400 kilométer minden irányba. 2.400 kilométer. Azonban ez is csak egy jelképes szám, amivel János azt igyekszik érzékeltetni, hogy amiben ott Isten üdvözült gyermekei részesednek, az minden emberi képzeletet felülhaladó mértékű és méretű lesz. A város grandiózus voltát írja le ezekkel a méretekkel. A város magas fal veszi körül, amin 12 kapu található. Mind a négy oldalon 3-3 kapu áll. Ez azt üzeni, hogy minden oldala felől, minden égtáj felől be lehet oda menni. És ezek a kapuk nyitva állnak. Nem zárják őket be nappal, ott pedig éjszaka nem lesz. Kedves testvérek, ez a kép kitágítja az üdvözültek körét, mert nincs egy bizonyos nemzethez, felekezethez, csoporthoz, kultúrához kötve, hogy valaki a mennyei Jeruzsálembe bejuthasson. A kapuk mindenki előtt nyitva állnak. Ott bárki, aztán korlátozás nélkül Isten elé járulhat, akit láthat színről színre. Hadd húzzam alá, a kapuk várakozóan nyitva állnak mindenki számára. Ennek az új világnak, a fővárosának a kapui miattad is és számodra is nyitva állnak. Miattad is nyitva vannak, téged is vár ez a szent város, az új világ központja. János megjegyzi, hogy a kapukon semmi bűnnel kapcsolatos nem juthat be. Az, hogy oda nem juthat be tisztátalanság vagy utálatosság, nem arra való utalás, hogy egyébként lesz ilyen abban az új világban, mert már nem lehet, hiszen nincs bűn. Az a jelenkor olvasóinak szól. Szólt és szól a maiaknak. hogy ember téri meg Istenhez, ha ebbe a világba egyszer polgárjogot szeretnél nyerni. Kik léphetnek be a mennyei Jeruzsálembe? Az új ég és az új föld fővárosának csak megújított emberek lehetnek a polgárai. Az új ég és az új föld bejutásához csak megújított emberek kapnak beutalási lehetőséget, bejutási lehetőséget. Olyanok, akiknek a nevét beírva találják az élet könyvébe. Ők azok, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérével. Azaz, akik már korábban földi vándorútjuk során közösségre jutottak Jézus Krisztussal. Az új világ új fővárosába azok léphetnek be, akik hiszik, hogy rászorulnak arra, amit az Úr Jézus elvégzett értük is nagypénteken, a Golgotán. Jézus erről így beszélt egyszer: aki hallja az én beszédemet, és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem megy ítéletre, mert átment a halálból az életre. Kedves testvérek, Isten szeretete számunkra is elkészítette ezt a világot. Az előízét megérezheted, sőt megérezhetted, ha egyszer élő hitre jutottál Jézus Krisztusban. Emlékszel a hitre jutásod időszakára? Akkor valami hasonló dolog történt, mint amiről itt olvasunk, hogy a menny alászáll, hogy a menny leszáll a földre. Mert amikor valaki újjászületik, megtér szív szerint Istenhez, akkor mintha a menny beköltözne az ember lelkébe. Ha tudni véled, ha szeretnéd érzékelni, hogy milyen is lehet majd egyszer az a világ, amiről szól a 21. része a Jelenések könyvének, akkor gondolj vissza arra, hogy milyen Krisztus szerelem éget benned, életed abban az időszakában, mikor az övé lettél. Emlékszel arra a határtalan szeretetre, ami átjárt téged, amivel szeretted Istent, és szeretted személyválogatás nélkül a másik embert? Ennek sokszorosát kínálja Isten ebbe az új városba belépőknek. Ide vár Isten mindenkit, és ide is fog belépni mindenki, aki szereti az Istent. Erről az ige így szól: amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Erről olvastam ma. Ezt készítette neked és nekem. És mert mindez igaz, mert Isten ígéri nekünk is, végül hadd erősítselek. Van értelme tűrni, és küzdeni, és harcolni nap után. Van értelme reggel felkelni, és Istentől elkérve az erőt, felelősen beleállni minden munkába és szolgálatba. Van értelme felvenni a keresztedet minden nap, és hordozni azt. Van értelme akár hátratételt is szenvedni Isten igazságaiért és jó ügyekért. Van értelme harcolni a bűneinkkel. Jellemhibáinkból következő rossz szokásainkkal és tetteinkkel, hajlamaink lázadásaival szemben. És van értelme bizonyságot tenni másoknak Isten végtelen szeretetéről, ha azt akarod, hogy egyszer ők is, akiket szeretsz és fontosak, veled együtt ennek az új világnak a polgárai legyenek. van értelme hát hinni azoknak az igéknek, amelyeket egyszer Isten személyesen neked mondott, és nem visszafordulni a neki mondott igényeid és választásaid útjairól. Ha egy ilyen új ég és új föld gyermekei lehetünk, mint amiről ma olvastunk és hallottunk, ahol Isten végtelen gyógyító szeretete átölel minket csodálatos új világában, akkor van értelme hinni és jót cselekedni Isten rendje és akarata szerint. Van, mert Isten ezt ígéri nekünk. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz nekem. Isten adja, hogy így lehessen velünk. Amen. Imádkozzunk. Megvalljuk alázattal, Urunk, hogy lelki szemünk belekáprázik abba, amit te kijelentettél arról a világról, ami eljövendő. Igen, Urunk, belekáprázik, és gyönyörködünk benne, hogy micsoda szeretet az, ami elkészítette ezt az új eget és új földet, ami elkészítette ennek az új világnak a fővárosát, hogy milyen szeretet az, aki ilyen végtelen óhajtással vágyik arra, hogy újra együtt lehessen az övéivel, a gyermekeivel, velünk is. Köszönjük, hogy ma ezeket az igéket egészen közel hoztad hozzánk, és hogy megmutattad, igéd szerint ez van, és mindez igaz, és mindez ránk is vár. Urunk, kérünk, könyörülj rajtunk, hogy legyen hitünk, hogy elfogadjuk, hogy mindez igaz, és még inkább növeld a mi hitünket Krisztusba, hogy beléphessünk egyszer ebbe a csodavilágba, hogy polgárjogot szerezhessünk Krisztus áldozatáért, és egyszer együtt a színről színre látás csodája a miénk lehet. Köszönjük, Urunk, hogy a kapuk nyitva vannak minden irányba, mindenki számára, minden itt lévő testvér számára is. Add, Urunk, hogy hitáltal egyszer, bízva Jézusba és az ő ígéreteibe, megmosakodva az ő vérébe, ezek által beléphessünk ebbe a világba és ebbe a városba. Köszönjük, hogyha ez megtörténhet velünk. Légy érte áldott Jézus, hogy megtörténhet mindannyiunkkal. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjátok az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek vigasztaló közössége legyen mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az idatterjesztés szolgálatát. Megjelent gyülekezeti hírmondónk nyári száma, számos értékes cikket, presbiteri bemutatkozókat, réteg csoportjaink életképeit is tartalmazza ez az új szám. Szeretettel ajánlom testvéreink figyelmébe kiadványunkat, amelyeket a kijáratoknál szolgálatot teljesítő presbiterektől vehetünk majd át. Jövő héten vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma nem tartunk kóruspróbát az istentiszteletet követően. Hirdetem, hogy ma este 6 órától a templomban évadzáró kórus koncertet fogunk tartani. Szeretettel kérem a testvéreket, hogy Isten iránti hálánkat kórusunkért, szolgálataikért fejezzük ki jelenlétünkkel is. Énekarunk tagjait és az idén évvégén a 70. életévét betöltő kórusvezetőnket, akik egy héten kétszer két órát próbálnak, becsüljük meg azzal is, és tiszteljük meg őket azzal is, hogy eljövünk és részt veszünk ezen a koncerten. Biztatjuk tehát a testvéreinket, hogy ma este 6 órára jöjjünk el mi magunk is, és hívogassunk másokat is erre a lélekemelő hangversenyre. Előzetesen hirdetem, hogy tervezetten jövő hét vasárnapi istentiszteletünkön Takaró Károly püspök úr fogja hirdetni Isten igéjét mi közöttünk. Szeretettel bíztatok mindenkit, jöjjünk, vegyünk részt ezen az ünnepi istentiszteleten, és hívjunk másokat is. Hirdetem a hittantáborban menő gyermekeink szüleinek, hogy a jövő hét vasárnapi istentiszteletet követően szülői értekezletet fogunk tartani a teljes istentisztelet után itt a templomban. Istentiszteletünk végéhez érkeztünk, 590. számú énekünk 4. versét énekeljük, ez így kezdődik, sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett.